Hát ez lenne a harmadik kastélypark művésztelep. Ugye az idén is elkezdődött 8-án, lassan megérkeztünk, itt vagyunk mind a 11-en. Ez 19-én zárul egy kiállítással, és azokkal a munkákkal, amik itt készültek, mindenki egy munkát hagy a kastély részére, ugye, mint ahogy eddig szokás volt. Hát a tavaly előtt a múlt és a jelen volt a téma, a tavaly viszont a víz, most pedig a reflexió. Hát ez akár a vízzel is kapcsolatos, meg a tükröződés ugye ott van mindenhol, akár a műalkotásokban is ugye ott vannak a tükröződések, akár tehát egy maga a képzőművész az valamit a művén keresztül visszaad ugye a nézőnek, a befogadónak, valamit tükröződik a műalkotáson keresztül vissza tükröződik, akár a, ugye az adott kor emberének a helyzete, társadalmi problémái, vagy akár tudom is, ilyen más olyan dolgok tükröződnek, ugye egy kortárs művész ezzel foglalkozik nagyjából, de nem feltétlenül csak a politikai vagy a gazdasági problémákkal foglalkozhat egy kortárs művész, hanem más dolgokkal is, ami a munkáján keresztül jön vissza és vissza reflektálódik. Hát jó a csapat, érkezett Pincei Sándor, Munkácsi Díjas, meg érdemes művész, Pécsről, Horváthem Zoltán festőművésszel, akkor Budapestről jött Őri Anna Mária festőművész, Benkő Lilla és Herceg László tanár úr, aki grafikus művész, meg konceptuális művész inkább. Akkor a Kinyára Marilla, ugye a társszervező, ő is budapesti, Dabóczi Géza viszont Kolozsvárról jött, Zoltán Béla Bukarestből és Szabó Anna Mária Marosvásárhelyről. Hát itt mindenki azt csinál, amit akar, és hogy próbál a témába beinkadrálódni, hogyha lehet, de így is úgy is valahol kapcsolódik ez a tematikához, az amit csinál mindenki.
Köztük vannak képzőművészek, festőművészek, szobrászok, vizuális művészek, gondolom landartos művészek.
Jött a Pincehelyi, ugye, aki most egy nagyobb területen akar egy kültéri munkát csinálni, ugye hát ismerjük a pécsi műhelyt, annak idején a Pincei, Kismányoki, Ficek Ferenc és Halász Károly, ők indították még a 70-es években. Ott ilyen táj beavatkozásokkal foglalkoztak, tájkorrekció jellegű munkák is, ilyen című munkákat is csináltak. Hát ezek teljesen kapcsolódik a természetművészethez, meg az akkori táj művészeti akciókhoz, amit már Amerikában abban az időben nagyon műveltek, és ők úgy egy időben csinálták ezeket a munkákat az annak idején az amerikai nagy tájművészekkel, tehát nem megkésettként voltak ők jelen ebben, csak ugye ők Magyarországon, az amerikaiak pedig ott Amerikában. A Robert Smithson épp akkor hal meg, ugye helikopter balesetből, egy nagy munkáját fotózna fentről, és akkor neki az emlékére úgy tudom, hogy talán a Kismányoki csinált egy konceptuális művet annak idején, mikor a Robert Smithson lezuhan a nagy amerikai landartos. Hát kapcsolódnak persze itt a tájművészeti beavatkozások, kis installációk akár, de ugye a festőművészek is foglalkoznak, és akár ők is csinálhatnak ilyen jellegű dolgokat, vagy akár festenek, hát mindenki azt sem gondol jónak, és úgy érzi, hogy ez most helyén való.
Sok művészetkedvelő számára úgy szokatlan még ez a landart műfaj, akik majd kilátogatnak 19-én a bemutató ünnepélyes megnyitóra, hogy tekintsünk rá ezekre a természetbe ágyazott alkotásokra, mit értsünk belőle, mit ne próbáljunk, hanem inkább az esztétika jellegét, hogy tekintsük, hogy úgy több mindent megértsünk abból, amiért Erdélyben is immár sok művész műveli ezt a landartos kifejezésmódot.
Hát ez egy olyan dolog, hogy valahol erre is ilyen rátermettség szükséges, meg ráérzések, hogy meg valahol együtt kell tudni rezonálni mindavval, amit ugye az ember csinál, környezettel, meg akár az erdőben, bárhol, ahol az ember csinál ezeket a munkákat. Valahogy ez egy koprodukció, egy ilyen kollaboráció a természetes, teljes természetes anyagokkal is. Persze nem mindenki használja természetes anyagot, van, aki például olyan jellegű dolgot csinál, hogy a szemetet szedi össze, és azt helyezi be műalkotásként, de összefogva a természetbe, vagy papírból épít össze olyan plasztikákat, ami teljesen beépül, újságpapírból, vannak ilyen jellegű tájművészek, vagy tájszobrászok, ez egy másik dolog, ez már ilyen ökoárt, egy picit, de mondjuk az ökoárt, az, ennek több megszólítása van, hát vannak az ökoártosok, akkor vannak a lendártosok. Hát a lendárt ez egy ilyen amerikai, ugye ezek ilyen kicsit ilyen grandomán, nagy vonalakban, tehát hogy hatalmas területeket mozdítanak meg, hogy ezek az amerikai szobrászok, és kivonulnak a galériából a 60-as években, és a természettel akarnak valamit kezdeni. A másik, az európaiak, azok teljesen másképpen állnak mindehhez, mert ők inkább összhangban és a természettel együtt akarnak olyan műalkotásokat létrehozni, amivel nem környezetidegenként épülnek be, és nem igázzák le, vagy nyomják le a termet, nem akarják uralni a telepet, úgy, mint az amerikaiak. A keletiek azok talán a legfinomabban nyúlnak mindehhez, a kis gesztus az, ami Ulrich Bischoff írt egy könyvet, hogy a nagy gesztus és kis gesztus, és akkor így külön válaszza ezt a két dolgot, hogy az amerikaiakat és az európaiakat, meg a keletiek, ugye hát talán legfinomabban nyúlnak a természethez a keleti képzőművészek, és az a teljes beépülés és a teljes összhang, ugye az ők filozófiájuk is, ugye meg a vallásuk is valahol erre tanítja őket. Hát ez egy olyan fajta művészeti megnyilvánulás, ami valahol egy kicsit felhívja a figyelmet a környezetre is, a természettel való lehetőségekre is, az együttműködések lehetőségére, ugye, hogy itt lehet természettel is együtt műalkotásokat létrehozni, hogy új értelmet adni esetleg azoknak az elemeknek, amit az ember úgy instalál, hogy abból műalkotás válik. Persze nem marad meg minden, fotókon marad meg, de van olyan is, ami megmarad, tehát olyan jellegű, az már ilyen köztéri természeti műalkotás, természeti művészeti alkotás.
Pincehelyi Sándor, pécsi képzőművész, jó néhány nyugat-európai galériában is, gyűjteményben is megtalálhatóak képei, alkotásai. Miért találta úgy, hogy ide a kicsi Gernyeszegre, be a nagyon szép teleki kastélyba, de mégis egy kis településre, akkor most ellátogat Franciaország és a többi nagy ország meg város után?
Ez természetes dolog nálam. Én Kelet-Európában és Nyugat-Európában ugyanúgy szeretek járni, ahol jó művészet van, vagy a jó művészek vannak, akkor mindig szívesen megy az ember. Attilához régi barátságot fűz, és már többször mondta, hogy már ideje lenne, hogy eljöjjek, és most alakult úgy, hogy eljöttem, és tényleg örömmel és szívesen, ugyan tegnap este estünk be ide Gernyeszegre, de most délelőtt járkáltam körbe-körbe, már körbe sejtem, hogy mit fogok csinálni, úgyhogy teljesen fel vagyok dobodva tőle.
Mert ez úgy működik, hogy otthon még Pécset még fogalma sincs, hogy itt fog-e valamit, vagy mit fog, és akkor itt ez a hely, ennek a kertnek, a kastélykertnek a hangulata, az valahogy megihleti, és akkor itt születik meg az ötlet.
Körülbelül tudtam, hogy mit fog csinálni, pontosan azért, mert most Pesten van egy kiállítás, ami természetművészettel foglalkozik, a Műcsarnokban van ez a kiállítás, ez egy nemzetközi kiállítás, és én a két héttel ezelőtt elmentem megnézni a megnyitó után, és akkor rájöttem azt, hogy az a rész, amit én Ez a 70-es évek elején elkezdtem a természetművészettel, és akkor abba hagytam. Az egyáltalán nem jelentkezett ezen a kiállításon, és akkor rögtön bevillant, hogy azt a gondolatot kéne nekem továbbvinni. Ez a gondolat konkrétan az, hogy én 1973-ban egy pécsi kertben lefújtam egy zöld füvet 2x2 négyzetméteres, illetve hát 2x2 méteres, 4 négyzetméteres füvet kékre, és egészen fura reakciókat váltott ki, ez egy ilyen fesztivál keretén volt, fura reakciókat váltott ki a közönségem, mert nem tudok vele mit kezdeni, hogy egy zöld környezetben egy kék fű mit keres ott. És aztán ezt próbálom majd itt is továbbvinni, ezt a természeti anyagokat, fákat, füvet, leveleket fogok meg megfesteni, és azt csinálom meg.
Akinek ez úgy szokatlan, ez a lendárt, vagy ez a természeti alkotás, és nem tudja, hogyan értelmezze azt, hogy miért művészet mondjuk, és ez a kérdés megfogalmazódik, ha valaki lefesti a fűt kékre, vagy a leveleket átfesti, akkor hogyan tudna ön segíteni abban, hogy mélyebbre lásson?
Persze ez felvetődik más műalkotásokkal is. Tehát eleve az, hogy a természetben valami módon beavatkozni, ugye ez mindig a művészetnek része volt. És úgy beleavatkozni, hogy annak a jellegét másik oldalról megpróbáljuk megközelíteni, az is, vagy ellentmondást próbálunk teremteni, az szerintem nagyon érdekes dolog. Tehát itt is tulajdonképpen arról van szó, hogy a kék fű majd, ami majd lesz, most már a lelki szemem előtt ott van, a kék fű az egy furcsa szegmense lesz ennek a területnek, de mégis egy rávilágít az embert, hogy mi éppen lehetne kék is ez a fű, hogy miért éppen zöld ez a fű. És ugye itt a telepnek a fő motivuma, hogy reflex, ez volt a hívó szó, hogy reflex, hát akár úgy is felfoghatom, hogy reflex a marossal, reflex az éggel, és annak a kéksége viszonylag egy nem megszokott anyag használat során.
Amikor a nézők ezeket az alkotásokat szemlélik, akkor gondolkodjanak azon, hogy vajon a művész el akar valamit mondani, vagy ne foglalkozzanak ilyesmivel, csak nézzék, asszociáljanak, reflexióra jussanak. Hogy kell ezekre tekinteni?
Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen műalkotásokat azért csinálja az ember, és szánja a közönségnek, mert nem csak maga-magának, mert hogy azt az örömöt, vagy a készítés öröme, vagy a megvalósítás öröme, az eljusson a közönséghez is. Tehát ez azért nem úgy van, hogy valaki kitalál valamit, és akkor az úgy lesz magától, hanem ennek van egy folyamata, tehát olyan, mint a nyelv, el kell kezdeni az ABC-től, tanulni, hogy mondatokat kell. Ez is egy nyelv, ami egy nem megszokott nyelv, illetve az utóbbi évtizedben már azért nagyon-nagyon sok ehhez hasonló munka született a világban, ez a lendárta. Tehát mondhatjuk azt, hogy az amerikai művészetben a 60-as évek kezdetétől fogva jelen van a legvált, és az apró, finom rezdülések, mozzanatok, azok az utóbbi évtizedben jellemzőek. Tehát kis elmozdítások, kis apró motivumok áthelyezése, és ettől egy egészen furcsa világ alakul ki, ha nem megszokott, olyan, mint egy meset. Tehát legegyszerűen talán így lehetne megfogalmazni.
Szerencsére a kék füvet nem tudja majd hazavinni, az itt marad egy jó darabig, és megtekinthető. Hogy van ezekkel a természetbe ágyazott alkotásokkal, úgy meddig maradnak meg? Mikor kéri a természet vissza?
Ebben bele van kalkulálva az, hogy kéri a természet. Amiről beszéltem az elején, a 70-es évben, amit otthon csináltam Pécset, ott egy olyan fura dolog született, hogy természetesen olyan anyaggal fújtam le, ami egy vizes alapú festék, tehát ha jött az eső, elmosta, stb. Ott szerencsére nem jött rögtön az eső, hanem két hét múlva visszamentem, és a kék fűben sárga virágok jelentek meg. Úgyhogy Erre például egyáltalán nem számítottam. Tehát ez egy külön varázslata volt a dolognak, ami tényleg ez a meseszerűséghez egy kicsit kapcsolódik.
És kiderült, hogy a természet társalkotó lett.
A természet társalkotó lett, és kérte vissza magának az, ami az övé, meg is kapta, aztán egy hónap múlva ez eltűnt, meg lekaszálták a füvet, stb. Tehát itt is az lesz vele. De ez egy más kérdés is felvet egyébként, hogy ezeknek a műveketnek mennyire fontos a dokumentálása. Mert csak a dokumentumok révén, a fotó révén, vagy a film, vagy bármilyen képi rögzítés révén tud megmaradni. És ebből aztán később kibontakozhat még egy akár egy könyv is, vagy bármilyen, hogy különböző természettel foglalkozó kiadványokba is bekerülhet, de csak ennek a megörökítési formája az a képi rögzítés.
Tudom, hogy tanárként is működött. Hogy találja a fiatalok, vagy inkább az idősebb művészek fogékonyak erre a landartra, arra, hogy a természetben alkossanak, nem maradandóat?
Hát idősebbek és fiatalok is vannak, tehát azért ez nem egy teljesen új keletű dolog. Azt hiszem, hogy inkább a közönséget kéne megtalálni ezekhez a művekhez, és remélem, hogy jönnek az emberek, és megnézik ezeket az alkotásokat. Ez csak egy szegmens a művészetnek. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a művészet ez egy nagy asztal, ami köré rengeteg ember odafér. Van, aki az első sorban van az asztal mellett, van, aki a harmadik sorban az asztal mellett, vagy áll az asztal mellett. Ez egy vékony ér a művészet egészében, de rendkívül érdekes, és szerintem ilyen szemet melengető dolgok születnek ebből.
Herceg László művész itt a gernyeszegi teleki kastélyban, nagy fehér kartonok, ívek fölött nézelődik az asztalon olló, ceruza, ragasztószalag. Most indul a munka, megvan úgy már a koncepció, az ötlet, hogyan fog kötődni a reflexió témakörhöz?
Igen, elég régóta terveztem, vagy 2-3 sorozatot, amelyik akár a reflexió címet is lehetne adni. Mondjuk ez egy elég tág fogalom, a művészet az már eleve egy reflexió az életre. Hát most előkészítem tulajdonképpen a dolgokat, mert idáig ezt a technikát nem használtam, most csak kipróbálom, hogy milyen fogásokkal lehet esetleg még szebbé tenni.
Ő melyik technikára gondol, hiszen még semmi nincs a kartonon?
Igen, hát a kartonra fogok kitakarással formákat fölfújni, és hát itt a kitakarások a problémák, mert megsérül, mikor visszaveszem a karton. Úgyhogy azt kell igazából belőnem, hogy kecske is jól lakjék, és a káposzta is megmaradjon.
Képletesen érti ezt a fölfújnit? Kidomborítani, nem, kiemelni, ha nem?
Nem. Sprékkel dolgozom, és ahhoz egy ilyen maszkszerű kitakarásokat használok.
Itt látok egy feketeséget, egy fekete napkorongot. Itt már a falon már el is készültek ezek a szó szerint fekete lyukak.
Igen, igen. Hát itt a fekete kör lyuk, ez inkább egy kontraszt az összes többi színre nézve, hogy legyen ugye a szemnek mihez viszonyítani. Egyrészt a pereme az fehér marad, a négyzet, amire fújok, az különböző színekkel, transzparens és egymás lézbe fedő színekkel, és a fekete pedig egy ellenpont, amelyik közébe, meg a fehér közébe szorul az elképzelt világ.
Igen, a néző majd mire reflektáljon, ha már reflexió?
Hát egyrészt azért reflexió, mert a három, illetve négy szín kolorból három szint használok, amelyik eleve egymással úgymond szembeállnak, bár ez egy háromszög, amikor az ember ábrázolja, de ez a három szín egy ilyen hármas szembeállást képvisel, amikor egymásra ér kettő vagy három, akkor szinte kioltják egymást. Megpróbálom egy olyan sorozatot létrehozni, ahol egy nagyon úgymond színes szürke alapszínnel indul, ahogy a különböző színek egymásra kerülnek, és aztán beerősödik egy színes sötét szürkévé, ahol már a fekete mellett az a szürke, az már közelíti a feketét, de hát azt soha nem fogja elérni.
Milyennek találja itt a Gernyeszegi Teleki Kastélyparkban a hangulatot, ezt a sok zöldet, a színeket? Jól lehet itt alkotni? Hát van nagyon nyugalom, békesség, ihlet?
Nagyon-nagyon jól lehet itt alkotni, nem csak a kastély és közvetlen környezete, hanem a környező kisváros falu is nekem nagyon tetszik, nagyon, hogy mondjam, úgy az emberek igényesek, a maguk ízlése és módja szerint igényesen tartják karba a környezetüket, és ez számomra nagyon tiszteletre méltó.
Ha szétnézünk a Gernyeszegi Teleki Kastélyparkjában, akkor a tavalyi lendártos természetbe épülő alkotásokat már nem látjuk, beolvadtak az idő ciklikusságába a természetbe. Ezek úgy valahol a látogatók számára fényképen valahol megtekinthetőek-e?
Pontosan, hát ezek fotón, dokumentáció maradnak meg a legtöbb, itt vannak a falon, grófnak a szobájában, vagy pedig kint a dísztermekben. Hát a legtöbb ugye nem marad meg, de megmaradhatna, hogyha nem nyúlnának hozzá esetleg. Mert vannak olyan jellegű installációk, amik úgy megmaradnak, mikor nem szedik össze. De itt van egy olyan munka, a tavalyi szobrászművész, aki az egyik meghívottan volt, az Alois Lindenbauer, egy nagyon híres, jó nevű osztrák tájszobrász, tájművész, akinek itt van az installációja még mindig a híd alatt, és az kizöldül néha. Tehát kihajt, mert olyan nedves talajba ültett ezeket a fákat, hogy kihajtanak azok. Virágok, ugye a tavalyi képeken, aki látta, vagy aki itt volt, ez megvan a fotodokumentáción is, megvan a falon, de ott van, élőben is meg lehet nézni. A tavaly előtti munkák azok nem maradtak meg, természetesen eltűntek, és akkor a fotók azok ott vannak, megvannak. A festmények viszont persze azok itt vannak a falon, megmaradnak.
Mi olyan vonzó a külföldi művészek számára, ugye jöttek Magyarországról, Ausztriából, hogy ezt a kicsi Gernyeszeget meglátogatják, és akkor egy hétre vagy 10 napra ide átköltöznek és itt alkotnak.
Hát ez az egész park az angol kertjével, meg ezek a fák, hát itt több száz éves fák vannak, és sokszor ők úgy jelentkeznek, és jönnének így, levélbe írnak, hogy látták a tavaly anyagot. Például a Josef Wurm, ő Ausztriából van, festőművész, és a folyóparton csinált most egy kis installációt kövekből, amit majd ilyen tűzzel akar majd kijelölni és meggyújtani azt a kis gödröt, amit így kiásott. És hát ő is így fotókról látta, és akkor mondta, hogy nagyon eljönne, és akkor elhívtam. De ugye a többiek is így. Hát most ez egy teljesen új csapat, a tavaly teljesen más csapat volt, most szinte tiszta új emberek érkeztek meg, akik nem voltak még. Thank you.
Bár gyönyörű Gernyeszegen ez a Peleki kastélypark, Nyihán Amarilla festőművész egy eléggé sötét terembe alkot, de a külső valahogy befolyik, beszivárog ebbe a terembe, hiszen gyönyörű tótükröződéseket fest olajjal. Benne lehet az idei kastélypark művésztelep címe is, témája is, a reflexió, de akár az is, hogy ebben a jól megvilágított fényben bele tudunk abba feledkezni, hogy egy teremben vagyunk, és akár a gernyeszegi kastély tava mellett is lehetnénk. Amarilla, az idén mi ihletett meg, mint dolgozol?
Tavalyi művésztelep témájára, a víz témájára készült képeket szeretném folytatni. Tulajdonképpen sorozatokba gondolkodok, és amit tavaly elkezdtem, víztükröződéseket festettem tavaly, ezt szeretném az idén is folytatni. Ehhez készítettem fotókat a vízen tükröződő fák látványáról, és a beszűrődő, a fák közé beszűrődő fényekről, az ég tükröződéséről, és absztrakció formájában próbálom visszaadni. Nagyon fontos a munkáimnál, hogy ez a reflexió, a tükröződés, ez egy másodlagos kép. Az eredeti látvány, mint realista kép, a valóság, tükröződik a vízfelületén, és a vízfelületének hullámzása ugye befolyásolja ezt a képet, és nem pontosan látjuk azt, hogy mi is tükröződik benne. És a festményeim ezt a másodlagos képet adják vissza, amiből a nézőnek következtetni kell az eredeti, elsődleges látványra. És tulajdonképpen ez egy fordított alkotói folyamat. Én ráhagyom a nézőre azt a gondolatban létrejövő képnek a megalkotását, ami lehet a valóság. De minden embernek szubjektív emlékképei befolyásolják ezt a képet. Tehát mindenkinek a már megélt életében látott vizuális képek beleívódnak az alkotói folyamatba. Minden embernek más képet juttat eszébe tulajdonképpen az általam készített mű.
Néha úgy vagyunk a képekkel, hogy többet mondanak, szebbek, sejtelmesebbek, szívesebben nézzük, mint magát az eredeti modellt, a tájat, vagy a tófelszínt. Na most valahogy ezzel én is így vagyok, tehát ez az ember nem bámul ilyen hosszasan egy tófelszínt, csak hogyha úgy elmereng, vagy bánatos, de aztán valahogy tovább megy, mert ugye ehhez szoktunk, hogy lépünk tovább. Ez annyira szép ezzel a felszíni kékkel, a rendkívül mély kék vízrétegekkel, és akkor, hogy valahonnan úgy sejtetőlegesen besugároz a nap, valami fény esik erre a tó felszínre, és így tükröződik, hogy bámulatosan szép. Órákig lehetne nézni, ugyanúgy, mint egy tó felszín. Szeretsz játszani a színárnyalatokkal?
Valójában az alkotói folyamat alkalmával változik a kép, tehát több különböző időpontokban máshogy néz ki, úgyhogy a végeredmény, még számtalan lépés van. Próbálok több képen dolgozni egyszerre, hogy az időt a legmegfelelőbben tudjam kihasználni, úgyhogy minden rétegre még rétegek kerülnek, amit tudatosan teszek egymásra. Szóval a végeredmény realistább lesz, tehát a csorgatással, a spaklival, most absztrakt felületeket látunk, de ez az időfolyamán fog realizálódni azért, és összefogottabbá válik a kép. Tehát most jelen pillanatban ugye gazdag színvilág van, színvilágot látunk, viszonylag dinamikus kontrasztokat és felületeket, amelyet próbálok majd az alkotói folyamat végén realizálni. Thank you.
Meg tudsz maradni a vásznaknál? Nem kívánkozol te is olykor ki a természetbe, hogy valami természetbe ágyazható alkotást hagyj magad után? Ezzel nem szoktál huncutkodni a gondolattal?
Elsődlegesen festőművész vagyok, és ebben élem ki önmagamat. Tehát nagyon fiatal koromban, 10 évesen tudtam már, hogy festő akarok lenni, úgyhogy nagyokat nem ugrálok ebbe a képzőművészeti millióbe, de most 2015-ben, májusban volt egy kiállításom, ahol installációt állítottam ki, egy nagyméretű plexi installációt és egy világító dobozt, de tulajdonképpen ezeknek a munkáknak is az alapja festészeti alap, tehát ezek vizuálisan festészeti igénnyel készültek, csak tárgyként funkcionálnak.
De hát ma már a füvet, meg a leveleket is megfestik, úgyhogy ott abban is lehet festőnek maradni.
Volt már rá alkalom, amikor az útporával festettem kerítésre, de akkor is festettem.
Jó, és akkor 19-én Nyihára Marillától 3 festményt fogunk látni. Mert most 3 festmény van a falon.
Nem tudom pontosan, hogy hány munka fog kihelyezésre kerülni. Elsődleges tervem szerint 6 képet szeretnék festeni, abból 3 darab nagyméretű, 2 méteres munkát. Nyilván nem valószínű, hogy ezek mind ki fognak férni. Elsősorban a vendégeknek a munkáival szeretném megtölteni a teret, és én... Mi meglátjuk, hogy hány kép lesz olyan állapotban, hogy kiállítható minőségű.
Attila, neked, mint házigazdának mi a reflexiód?
Hát én most az árnyékokkal vagyok el inkább, amik ugye a növényekről és a fákról rávetül, az árnyékok, hogy rávetülnek így a földre, hogy rávetül, és akkor azt ahol próbálok valamit kezdeni, a földdel akarok dolgozni, és a kidőlt ágak, vagy letört ágakkal, fákkal fogok egy installációt csinálni, remélem. Még nem kezdtem el, még szervezéssel foglalkozom, de már a festők már nagyon dolgoznak, úgyhogy itt inkább több festmény lesz az idén, mint természetművészeti mű, úgy, ahogy nézem, de ez ilyen. Tehát még mondom, nem tudom, vagy nem akarom elárulni, hogy mit fogok csinálni, majd a végén az eredmény.
Szó szerint az árnyékra gondoljunk, hiszen az egy nagyon tovaillanó játék a fénynek, nem lehet megragadni.
Igen, hát ez több értelmű ugye a dolog. Én most a műcsarnokban készítettem egy olyan munkát, ami most a műcsarnokban van egy világkiállítás, egy természetművészeti világkiállítás, ahol egy kidőlt fának az árnyékát építettem földdel alá, és akkor végigkövettem azt az árnyékot, ami egy bizonyos szögből jött, ugye ez egy olyan fény, ami nem változik. De persze többféle reflektor világította meg, és akkor több árnyéka lett ugyanennek a fának, de a föld árnyékát, amit én kiraktam, az egy stabil árnyék maradt, és azt összekötöttem a fával. Tehát az árnyék támasztotta a fát. Ez volt ennek az egésznek a filozófiája. Ez most a műcsarnokban van, októberig meg lehet nézni ezt a világkiállítást. Tehát nagyon sokan vagyunk. Erdélyből is vagyunk egy páran, és a világ minden tájáról meghívtak művészeket.
A megnyitón miért érdemes részt venni?
Azért, mert most már lassan kezdesz hagyományá válni, ez a 3. alkalom, és úgy minden évben voltak érdeklődők. Másrészt pedig olyan emberek jönnek el minden évben, akiket itt nem ismernek, és hogy azt lássák, hogy máshol hogyan gondolkodnak a képzőművészek, akár egy osztrák, egy lengyel, vagy egy... Ugye most itt van Pincei Sándor, egy világhírű képzőművész, tudjuk jó. és hogy ő mit fog itt csinálni, akár ez is egy érdekes dolog, ugye az érdeklődők úgy gondolják, akkor ezeket itt fogják megnézni, akkor pontosan a megnyitón, mert utána nem tudom, hogy lesz a kiállítás, meddig fog állni, egy hónapig körülbelül gondolom, aztán utána pedig nehezebben lehet bejönni, gondolom, a kastélyba. De hát ez az egész kastélyművésztelepnek van egy varázsa, és maga a környezet olyan, hogy itt egy kirándulás is megteszi.
Előző években is egy hírneves művészettörténész nyitotta meg a kiállításokat, és végül is segített a közönségnek abban, hogy hogyan értelmezze, adott néhány némi támpontot. Az idén 19-én lesz a megnyitó, de hány órakor, és ki fog végigvezetni a tárlaton?
6 órakor nyílik a kiállítás, és Budapestről hívtuk Muladi Brigitta művészettörténészt, aki az új művészetnél dolgozik, és jelenleg a Szentendrei Múzeum művészettörténésze. Ő fogja a kiállítás megnyitó szöveggel megnyitni a kiállítást.
Takademi da, takademi da, takademi da, takademi da, takademi da, takademi da, takademi da.